Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor János követei eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a néphez Keresztelő Jánosról. Miért mentettek ki a pusztába, hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy azért mentetek ki, hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki, hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az írás, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse előtted az utat. Mondom nektek, asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint Keresztelő János, de a legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint ő. Az egész nép, amely hallgatta őt, még a vámosok is, fölismerték Isten akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban Isten szándékát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az emberek általában a külsőségek rabjai. Van valami elképzelésük arról, hogy ilyen meg amolyan státuszú embernek hogyan illik kinéznie, és ha nem ezt találja, akkor kétségek ébrednek benne. Ha rendőrről beszélünk, azonnal megjelenik lelkünk szemünk előtt az egyenruha. Pedig lehet civil ruhás rendőrről is szó. A papnál már ismét valami külső jelre gondolnak, reverenda vagy papi civil. De aki az előző rendszerben szolgált hosszú ideig, a külső helyett inkább a készségesség és a segítő igyekezett lelki egyenruháját viselte a szolgálatban. Ma pedig már azt tapasztaljuk, hogy a papi civilt átvették más vallások lelkészei is. Kezd ismét zátonyra futni a külső alapján való megítélés. Nem véletlen, hogy több szólásmondás is figyelmeztet arra, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan, csak a külsőre hagyatkozva. Nem a ruha teszi az embert, ez az egyik. Ugyanakkor mégis sokszor elirányító az öltözet, hogy kihez fordulhatunk segítségért. Nem véletlen, hogy a szolgáltató vállalatoknál is bizonyos külső egyformaság jellemzi az alkalmazottakat. Az Úr Jézus is éppen erre figyelmezteti a népet a mai evangéliumban. Az emberek, akik tömegesen mentek ki a Jordán mellé, a pusztába, Jánoshoz, nem arra készültek, hogy valamiféle előkelőség fogadja őket, hanem éppen egy aszketikus külsejű ige hirdetőre számítottak. Valóban éppen ilyen megjelenésű volt a Keresztelő. Mondhatnánk, hogy a régi próféták egyenruháját viselte, így fogadta az embereket. Nem véletlen, hogy Szent Máté le is írja. Teveszőrből készült ruhát viselt, csípője körül pedig bőrövet, eledele sáska és vadméz volt. Héberül a próféta megnevezése Nabi. Ez a megnevezés egy bizonyos elragadtatott állapotra utal. Már ez a külsőben nem mindig látszik, de lelkileg mindenképpen így van. Ezért él a pusztában, kivonulva az emberek közül, és ezzel az e világ mindennapi dolgai közül is. Számára nem a vagyon a gyűjtögetés, vagy éppen a hatalom és a megbecsültség a fontos, amiknek keresése mások életét kitölti. Ő Istennek kötelezte el magát, és azt gondolja, hogy Isten szavát átadja, és az emberek ezt el is fogadják. Ez az ő gondja. Céljuk a prófétáknak nem a maguk elfogadtatása volt, hanem Isten szavának megértetése és annak követése. Ezért mondhatjuk, hogy működésük befolyásolta, meghatározta Izrael szellemi életét. Nem csak elmondták, hanem be is mutatták életükkel Isten üzenetét. Az Úr Jézus meglepő szavai éppen erre emlékeztetik az embereket. Ha annak idején kíváncsiak voltak János ige hirdetésére, akkor mindennek meg kellene mutatkozni az életükben. Különben hiába zarándokoltak a Jordánhoz. Akkor valóban csak annyit ér a fáradozásuk, mint a széltől lengetett náda nézték volna. Ha viszont a próféta elé járultak, akkor Isten üzenetét hallották, ami kötelességeket is ró rájuk. A próféta ugyanis nem pillanatnyi hatást akar elérni, hanem valóban az ember életek és gondolkodásmód megfordulását. Akik eddig a vagyon, a hírnév, a hatalom után futottak, vegyék észre, hogy nem a finom ruhába öltözött ember szavét hallották, hanem egy vezeklő és aszkéta életet élő, hithű valaki szólt hozzájuk. Benne Isten méltatta szóra őket, és ezt másként nem becsülhetik meg, csak a hallott szó követésével, tettekre váltásával. A nép prófétának tartotta a keresztelőt. Érdekes, hogy a többi próféta sem, épp úgy János sem tartotta önmagát valami sokra. Egyikük sem mondta ki, hogy ő próféta. De azt mindegyik megvallotta, hogy Isten megbízásából beszél, és szavaik Isten üzenetét jelentik az emberek számára. Ennek ellenére kellő öntudat volt a keresztelőben, hiszen tudta, és ki is mondta, hogy ő a vőlegény barátja. Tanúságtétele így teljesen tudatos volt, és tudatában volt annak is, hogy egészen különleges a hivatása. Igaz, maga az Úristen adott számára jelet, akén rajta marad a Szentlélek. A jel beteljesedett, és János meg is vallotta az emberek előtt. Arról nincs tudomásunk, hogy azt megtudta az előfutár, hogy a tanúságtételének milyen eredménye lett. Tudta, hogy az emberek hallgatnak a szavára, és Jézus Krisztus követésére szengődnek. Ha belegondolunk a keresztelő helyébe, nem lehetett könnyű a beteljesedés után a jövőjére gondolnia. Bemutatta az eljövendőt, mi lehet ezek után a feladata. Isten megoldotta az ő sorsát. Mivel a becsület útján járt, ki kellett mondani az igazságot Heródes ügyében is. Méltán háborította föl, hogy miközben a messiás eljövetelére készülnek, és ő bűnbánatra szólítja fel az országot, akkor az ország vezetője nyilvános és botrányos bűnt követel. Ahogyan megrótta a farizeusokat, utasította a vámosokat, a katonákat, ugyanúgy utasította rendre a királyt is. Emberileg tragédiába torkollott az élete és prófétasága, de valójában dicsőséges megoldást kapott Istentől a maga jövőjére nézve. Egész életét Isten szavának hirdetésére áldozta, és végül éppen ennek a szónak a megdicsőlő vértanúja lehetett. Az Úr Jézus alázata mutatkozik meg abban, hogy így megbecsüli és fölmagasztalja azt, aki előkészítője volt az ő munkájának. De ebben a megdicsőítésben már benne foglaltatik a lendő vértanú magasztalása is. Prófétánál is nagyobb, állítja az Úr Jézus. Nem a vértanúságával nagyobb, hiszen a többi próféta is hasonlóan végezte. De ő megmutathatta szavaival is, meg tetteivel is a jövőt, vagyis a megváltót, és tudnia kellett, hogy ennek a jövőnek már nem lehet részese. Föltárta a kaput, de nem léphetett át rajta. Akárcsak Mózes, aki rátekinthetett az ígéret földjére, de már nem volt része benne. Azt hiszem, ennek a tudatnak az elfogadása talán még nagyobb áldozat lehetett a keresztelő számára, mint az egész élete munkáját Istennek szentelni. Mint aki megtermeli a hőn áhított gyümölcsöt, de mégsem kóstolhatja meg. Érdekes jellemzésként értékelhetjük az Úr Jézusnak a bevezető szavait, amiket költői kérdésként fogalmaz meg. Széltől lengetett nád. Hát nincs rajta semmi látnivaló. A nádas igyekszik kitérni a szél ereje elől, ezért ingadozik. Megőrzi magát a viszontagságban, de mondhatnánk azt is, hogy megalkuszik a helyzettel, ha kell, meghajol, csak hogy megmaradhasson. A keresztelő azonban egyáltalán nem ilyen jellem volt. Ő még a viharral is szembeszállt, ha nem járhatta be a falvakat, akkor letelepedett a pusztában, de a rábízott üzenetet mindenképpen átadta Isten népének. Nem hatotta meg a farizeusok tekintélye, a vámosok pénze vagy a katonák ereje. Mindenkinek az igazságot hirdette. Az Úr szavai bizonyos mértékben a jövőjét is megjövendölték. Az igazsághoz való ragaszkodása és hajlíthatatlan jelleme vezeti a vértanúságba. A másik érdekes és jellemző megjegyzés a puha ruhába öltözött emberrel veti össze a prófétát. Rá egyáltalán nem a maga kényelmének keresése, vagy önmaga ajnározása a jellemző. Ő vállalja a törődést, a lemondást, a legteljesebb egyszerűséget. Nem a külsejét kell nézni, hanem a jellemét és a szavait. A külső talán riasztó, de a szavak mégis vonzóak. Igazság, ugyanakkor szeretet, vagyis az emberek javának kereső akarata sugárzik a szigorú szavakból. Azt a biztonságot árasztja, hogy nála rátalál az ember az igazságra, ami megmenti őt. Róla mondja az írás, ezzel az Úr Jézus a legmagasztosabb jellemzést adja a prófétáról. Ő olyan jelentős reménység, ugyanis akiről még külön is szól Isten szava. Nem csak ő jövendől, de róla is jövendől Isten szava. Éppen ezért a legnagyobb az asszonyok születtei között. Ez azt is mutatja, hogy János működése forduló pont Isten üdvözítő tervében. Nem emberi tekintetben, de kicsi az üdvösség mércéjével. Működése lezár valamit, miközben kitár egy másik dimenziót. Isten fiáról jövendől, és egyben Isten fiainak jövőjét tárja ki. De ezzel a kijelentésével az Úr Jézus a Szentírást is, a prófétai jövendőlést is magyarázza. Malakiás próféta szavai alapján vélték úgy a zsidók, hogy Illés visszajön, mert neki kell előkészíteni a megváltó útját. A zsidók szó szerint értelmezték a malakiási jövendőlést, nem lelkileg. Ezért várták Illés megjelenését. Az Úr Jézus azonban kétféle javítást is eszközöl a magyarázatával. Az egyik, Illés visszatértét lelkileg kell értelmezni. Egyébként ez következik már abból is, amit még a János születése hírüladásakor mondott az angyal Zakariásnak. Illés szellemében és erejével fog az Úr előtt járni. Tehát a feladata lesz hasonló Illéséhez. Neki is, mint Illésnek meg kell szüntetnie a kétfelé sántikálást, ahogyan Illés fogalmazott a Kármel-hegyén. Illés idején Jahve és a bálványok között tétováztak a zsidók. Keresztelő János idején a lelkük volt igazán megosztott, más volt az, amit kifelé mutattak, és más volt a mögöttes tartalom. Az imádságos külső nem takart imádságos lelkületet. Ezért hirdetett bűnbánatot János, és pont ezzel a lelki egyértelműséggel készíti lehetőségét az Úr Jézus tanításának elfogadására. Az Úr Jézus ezeknek ez a kijelentése megerősíti az angyal üzenetét. Az előzetes híradást igazolja az utólagos isteni nyilatkozat. Amit pedig a farizeusokról és a törvénytudókról fűz hozzá megjegyzésként az evangelista, az már előre vetíti ezeknek az akadékoskodóknak és hitetleneknek Jézus Krisztus ellenében való viselkedését is. Illés, vagyis keresztelő János kijelöli a határvonalat, vagy inkább frontvonalat Jézus tanítása és az ellene ágáló írástudók között. János tanúságtételét viszont megdicsőítette az Atya Jordánnál. Ez az én szeretett fiam. Amen.
Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.